Kedves jelenlévőkkel, Zsuzsa való beszélgetés nyomán próbáltam néhány szempontban az egyház működésével kapcsolatban olyan alapelv csokrot összegyűjteni, ami egy szerveződő, újjászervező életciklusában levő közösségünknek javára válik. Ezek egyrészt nagyon egyszerű és gyakorlati szempontok, más szempontból olyan előremutató, a közösség fejlődési perspektíváját mutató szempontok, amelyek hónapok és éveknek a tanulmányozására mutatnak előre. Harmadrészt szeretnék majd nektek e-mailben aztán küldeni két kis tanulmányt, amit alkalmattán javaslom, hogy beszélgessetek meg és vegyetek át. Ebből majd idézni fogok mind a kettőből. Honnan is kell indítanunk a hívő közösség, az eklészia, a hívő gyülekezet fejlődésének és a szervezésének a kérdését? Értelemszerűen és bevezetésképpen onnan, hogy a hívő közösség tagjává a Szentírás szerint valóságosan megtért, gondolkozásában újjászületett embereknek kell lenniük. Miért fontos ez a feltétel? Miért lehetetlen a hívő közösség szerveződése megtértek nélkül? Miért lehetetlen? Azért, mert a hívő közösség szerveződési folyamatában végig, a Biblia olyan szempontokat sorol végig, amely az új ember növekedésének, fejlődésének a tényeire, gondolataira appellál. És arra, hogy te, aki egy új ember vagy, te újból és újból legyőzöd magadban a rosszat, nem a rossz uralkodik, nem a rossz vezérel téged, és te rajtad keresztül egy közösséget. Ez az oka annak, hogy közösségeinkben rendkívül igyekszünk tiszteletben tartani az egyéni szabadságot, a valóságos megtérésre, vezetés, késztetés mellett mindenkinek magának kell eljutni oda, amikor Istennel szövetséget köt, nem tagokat szaporítunk, hanem egy gondolkozásmód, régen a Szentírás azt mondja, hogy üdvözülendőket, ez ugye ez megkerülhetetlen sorrend, és hogyha ez a feltétel rendelkezésre áll, azt mondja a Szentírás, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, úgy kövessen engem, ez a bibliai megtérés következmény, hogy így követed, akkor kezdődik a hívő közösség együttes életének a szervezése, szerveződése. Ez az első pontunk, egy bevezetés, arról, hogy mi a megtérés, hogy hogyan juthat el ki ide, idáig, erről most nem beszélek. Ezt tudottnak és ismertnek veszem, ha kell, erről beszéltek máskor, máshol, vagy én is legközelebb, de most ez a kiinduló pontunk. A bevezetéshez még egy szempont, ezért nincs kampánykeresztségünk, ezért nem sürgetünk és sürgethetünk senkit. A megtérés elsődleges szempontja nem az, hogy te egy közösséghez tartozol, nem az, hogy tag vagy. Ez már egy beteg képlet, amikor a földi tagság lesz az elsődleges. A földi tagság avval együtt jár, hogyha Isten népét követed, hogy az abban a korszakban élő hívő gyülekezettel együtt dolgozol, ahol nyilván lesznek bajok, vannak bajok, de az elsődleges szempont az, hogy Istenhez tartozol. Ha ez a gondolkozásom megvan, mindegyikőtöknek megvan, ez az elsődleges és legfontosabb szempont, akkor képes leszel, ezzel a gondolkozásmóddal segíteni a hittestvéreidet is erre az elsődleges lelki szempontra. Ha nincs meg, akkor csak gyülekezetesdit játszunk, tisztségesdi fog következni, vezetés és uralkodás törve. Ez törvényszerű lecsúszás. Maradunk tehát az első és döntő lépésnél, valóságosan megtértek közössége, ez az eklészia. Az ő munkájuk, az ő életük kérdésében az első döntő belépő szempont az, hogy miközben mindannyiunknak egy megtéréshez kell eljutnunk, ez a Biblia szerinti feladata és mércéje az Isten követésnek. Köszönöm. Ugyanakkor viszont mindegyikünk személyisége, adottságai és képességei különböznek. Csak megjegyzem, ebben a pontban zárójelben, erről a kérdésről én részletesebben is tanítottam, szóltam egy igehirdetésben, illetve a Kürtszó című újságban meg is írtam azt a gondolatmenetet. Abból most egy szakaszt fogunk felidézni. A korintusi első levél 12. fejezetében figyelmeztet Pál apostol a már megalakult keresztény közösségeket. a már újjászületett egyes emberekből, tagokból álló, működő, mondjuk itt a korintusi közösséget figyelmezteti a következőkre. Itt kezdjük mi is fölvenni a fonalat, hogy van egy közösségünk mindenféle folyamatok után, közben és előtt, és a meglevő közösségünkhez ír Pál, és mondja a következőt, hogy a lelki ajándékok 12.1-től olvasom, a lelki ajándékokra nézve, atyám fiai, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Tehát a lelki ajándékok, amelyeket mindenki Istentől kap, amelyek különbözők, nem szabad, hogy ismeretlenek, és e kérdésben ismeretlenek legyenek, és e kérdésben mi annak a célnak az ismerése nélkül éljünk, hogy Isten miért ad a hívő közösség mindegyes tagjának különböző féle képességeket. 11. verset idézem föl. Mindegyiket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. A lelki ajándékoknál egy központi kérdés, hogy ha valóságosan megtért egy közösség minden tagja is, akkor se azonos. Tagokból azonos képességű, jellem és adottságú emberekből áll, és mindegyiknek az Isten adott különböző lelki ajándékokat, amelyeket haszonra, épülésre, fejlődésre, növekedésre adott. A 28. verset idézném még. És némelyeket rendelt az Isten az Anyaszentegyházban apostolokul, másodszor profétákul, harmadrészt tanítókul, csodatévű erőket, gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek, nemeit. Az Szentírás felsorol jó néhány ajándékot, amelyből láthatjuk, hogy még sokat nem oszthatott ki Isten lelke, még van miben növekedjen a mai hívő közösség. Van azonban, amiket már felismerhetünk, és amelyeket gyakorolnunk kell. Mi a kulcsa azonban ennek a bibliai versnek? Nem az, hogy még mit nem kaptunk, nem az, hogy milyen jó lenne, hanem az, hogy az ajándékokat Isten lelke osztogatja. Ez az első és döntő pont. A hívő és valóságosan újjászületett egyének közösségének minden tagja számára az Istennek terve van, elhívása és ajándéka. A keresztény közösség élete, a kihívottak közössége ott kezdődik, amikor együtt elkezdik ezeket az ajándékokat használni. A kettes számú gondolatunk ennek a használatnak a törvényszerűségével kapcsolatban három rendező elv. Ezt annak idén abban részletes tanításban is elmondtam. Most idézzük fel a 12. fejezetnek az első 7 versét. Tehát első vers, a lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Voltatok régen népek, második vers, tudjátok, hogy régen voltatok pogányok, népek. Vitetvén vitettetek a néma bálványokhoz, ez ugye a természetes tudatlanság, a beleszületés, a tradíció, az a világ, ahova ki született. Azok a világok, amelyek nem megnyilvánulók, hanem élt mindenki abban a világban, ahova született a néma bálványok világa. Harmadik vers. Azért tudatokra adom néktek, hogy senki, ezt talán ki is hadhatjuk, ez most egy mellékes gondolat. A negyedik vers. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Ez az a döntő gondolat, ami a már működő keresztény közösség szerveződésében, gyakorlati életében egy nagyon fontos tényező. Első szempont. Különböző ajándékokkal rendelkezünk mindannyian, miközben ugyanaz a lélek, Isten lelke ajándékozta ezeket nekünk. Ez a különbség van az ajándékban, itt jegyezzétek fel, hogy a bibliai kifejezés a kárizma. Innen van ugye a karizmatikus egyházaknak az ön minősítése, vagy ön elnevezése, hogy karizmatikus közösségek, mert hogy ők jelzik a nevükben is, hogy hisznek az Istentől származó ajándékokban. Itt most már nem egy egyház jellemzőről szeretnék beszélni, hanem a bibliai kifejezésre szeretnék visszatérni. Itt az a 1 Korintus 12.4-ben ugye azt hangsúlyozza Pál apostol, hogy különböző ajándékok vannak egy lélektől. Az egyház szerveződés jellemző hibája, hogy elfeledkezik a közösség arról, hogy Isten adja az ajándékot. Ezt a gyakorlati szerveződési szempontot ne felejtsétek el itt sosem. Nem ti, nem a közösség, mint csoport, nem egy prédikátor, nem egy bizottság ad lelki ajándékokat. Még csak akkor se lesz, ha megválasztotok engem holnap orgonistának. Attól sem lesz még lelki ajándékom az orgonálás. Ezt ne felejtsük el. Egy közösség országosan is megválaszthat valakit, de nem adott még avval a megválasztással se lelki ajándékot. A lelki ajándékot a Szentlélek adja. Ha ezt nem felejtjük el, a óriási dolog következik. Akkor egyszer csak tanakodó közösségek lesztek, hogy nekem mit adott. Nektek mit adott. És ha keresjük és kiderül, akkor, és elkezdjük azt használni, akkor kezdjük tudni, hogy igen, te ebben jó vagy, te ezt kaptad, te ezt szereted, ebben fejlődsz, ebben vannak még lehetőségeid, szemlátomás, tanulsz benne, dolgozol, fejlődsz, nagyon jó. Vagy én megpróbáltam testvérek valamit, de rájöttem, hogy teljes pályatévesztett vagyok, valaki egyszer mondta, hogy én azért mentem jogi egyetemre, mert apám rám parancsolt. És én elvégeztem valamit, de nem, ez nem én vagyok, nem az én gondolkozásom, kibontakozásom, nem vagyok a helyemen. Tehát a közösség első és legfontosabb dolga, amikor már tudja, hogy nem ő adja a lelkajándékot, nem parancsol rá valakire, hogy tessék ennek lenni, hanem keresi, akkor már tudja is, hogy keresi magában, keresi a másikban, kezd kibontakozni, és tudja, hogy minden egyes tagban Krisztus azért adott talentumokat, talentum például a mire való, válaszoljátok meg, ha kapott egyet, akkor mennyi legyen belőle? Hát kettő. Ha kettőt, akkor négyet. Ha négyet, akkor nyolc. Ha ötöt, akkor tíz. Fejlődjön, növekedésre való. Ez a keresztény közösségnek a lényege. De ez nem az alapján van, hogy én elvárom tőled, hanem te önként teszed. Mert te vagy keresztény. Nem a közösség parancsol rá valakire, hanem ő önként gondolkozik, önként vonz ez a gondolkozásmód. Ez az első és belépő szempontunk. Ugye ne felejtsük, ha egy közösség halott, akkor nógatják egymást a kedves testvérek. Egy bizottság, egy tisztség, egy vezetőség, egy körlevél, illene, el kellene jönni, gyertek, egy vezetőség. Nem. Belülről kifelelt az Isten lelke, önkéntesen. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Minden belső fejlődésnek önként kell zajlani. A lelki ajándékok kifejlődésének is. A kettes számú dolog ebből következik. Ha különbség van a karizmában, az ajándékokban, akkor különbözőség van a szolgálatokban is, 5. vers, de ugyanaz az Úr. Kedves jelenlevők, ugye ismerjük azt a szempontot, hogy amikor nem a helyükön vannak emberek. Amikor szögletes gurítjuk, a gömbölyűt visszük, ha a mesék világát idézem egy ilyen helyen, amikor a róka eszik a gólyának a tájából, és nem bír, és a gólya pedig egy lapos tányért kap ebédre. Ugye értjük, hogy lehet olyan helyzetben valaki a maga lelki ajándékával, ahol nem tud megnyilvánni. Hogy működik a jó közösség? A jó közösség azt mondja, ha különbség van az ajándékaidban, akkor különbség lesz a szolgálatodban is. Hozzá kell rendelni tehát a megfelelő képességhez a megfelelő szolgálatot. Keressétek, hogy ki mit kapott, kezdj el azt használni, mert arra kapta. Hozzáteszem, persze a Szentírás azt mondja, hogy akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól elvétetik, ami a van. Na, ezt most hogy kell értelmeznünk? Aki van és használja, és egyből kettő lesz, ami kap hozzá egyet, akkor már három van. Vagyis miközben használod azt a picit, amit az életedbe kaptál, akkor egy kisebb rendőrségérzés. Kit kísértetnál meg, hogy ó, nekem csak ennyi van. Ha kisebbrendűségi érzéseteknek engedni fogtok, akkor elássátok azt a keveset, amit kaptatok. Ha használjátok azt a keveset, amit kaptatok, és abból az egyből kettő lesz, akinek van, és használja, aki nem mondott mondat, annak adatik, ezt ígéri az Isten. Akkor a munka közben olyan dolgokat fogsz megtanulni, hallani, látni, mert motiváltan cselekszel, amit 10 évvel ezelőtt nem gondoltad volna kislányként és kisfújként. Én nem is gondoltam, hogy ilyet fogok csinálni. És ha te azt használod, ha már egy volt, kettő lett, és kaptál hozzá egyet, az három, és azt használod tovább, akkor a háromból hány lesz? Tehát magyarul, aki matematikus érti, ez nem lineáris. A kereszténység, ha fejlődik, nem lineáris fejlődés, hanem milyen? Bizony. Tehát hatványozottan, sokszorosára fejlődő, mert az Isten, aki működik, aki használ valamit, annak ad. A meglevőhöz hozzáadatik még minden egyéb. Az a kérdés vezem túl, hogy a közösségetek hogy működik. Olyan közösség, aki elvár, nyomást gyakorol, vagy motivál. A közösségeinek segítő közösségnek kell legyen, ami kibontakoztat. Ez olyan, körülbelül, mint egy jó anonim alkoholista közösség, ahol összejön. Nem baj, ha nem megy. De megmeri mondani, ha nem megy valami. Kimeri mondani az, akinek nem ment, hogy nem sikerül. De nem azért, mert ez szégyen, hanem azért, mert az újrakezdés vágya erősebb, mint a bukfenc. Elestem, de nem fájt. Fájt, de akkor azt tanultuk meg belőle, hogy mi az oka. És akkor ott a legközelebb ugyanarra vigyázunk. A keresztény közösség tehát nem az, hogy jól vagyok, köszönöm. Nem egy illúzió, hanem a valóság, hogy honnan jövünk, hol tartunk, tudunk motivációt adni egymásnak, és nem elvárást, és a tevékenységet kapcsolódik ahhoz, amit kaptál. Ha abban hűséges vagy, akkor adatik is hozzá, a szolgálat közben fejlődni fogsz. Tehát karizma az ahhoz kapcsolódó diakónia. 6. vers, ez volt számomra a legnagyszerűbb gondolat. Különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Ezt nem értettem. A szót igen, de a tartalmát nem. Mindem a görög szövegből rájöttem, hogy miről van szó. Írjátok föl, az a szó, hogy cselekedetek, az energéma, azt jelenti, hogy erő megnyilvánulás, erő kifejtés, hatás, tett. Vagyis nem csak abban van különbség, hogy kinek milyen ajándéka van, abból fakad, hogy elkezdődik az ő sajátságos egyéni szolgálata, élete, képessége, diakóniája, kibontakozása, hanem abban is különbözőek vagyunk, hogy mekkora az erő megnyilvánulásunk. Vagyis az egyikünk kényelmesen felemeli a x kilogrammot, másik a 10-szeresét, a harmadik meg a 20-szorosát is. És ha itt elkezditek egymás között, hogy én ide nézén ennyit fölbírok emelni, akkor készen van a ki tud többet a Szovjetunióról vers, emlékezünk még erre a régi mozonatra. Vagyis elkezdett egymással versenybe kerülni, hogy ki okosabb, ki magasabb, ki nagyobb, ki gazdagabb, ki műve. Tehát már is készen a rivalizáció. Az írás meg azt mondja, hogy a keresztény közösségben mindenki kapja az ajándékait, eszerint használja, és tudja egymásról, hogy különböző erő megnyilvánulásra képes. Mondjátok meg, milyen légkört hoz létre, amikor azt mondja valaki, hogy én tudom, hogy neked mekkora dolog, hogy most ezt megbírtad tenni. Mert elmondtad, hogy honnan jössz, egy beteg, aki az első lépéseket teszi meg, egy fiatal, aki most bontakozik ki, és egy idős, egy hosszú távfutó örül annak, hogy mondjuk az a másik, az megtett az első 5 méterét, az első 10 méterét. Nem kell szégyelni, hogy ő még csak egy ilyen keveset tudott. Nem kell szégyelni, hogy most kezdett el egy szakmát csinálni, a másik pedig annak a szakembere, mert abból ő most kibontakozik. Hagyj kérdezzem meg, amikor ezt nem kell szégyelnetek. A másik nem néz le, te pedig nem kell, hogy ebbe komplexusos legyen, kibontakozó erővel bír egy közösségben. Hogy nem kell szégyen, nem tudsz főzni, vagy nem tudsz ezt, vagy nem voltál még anyuka, vagy nem megy valami az életedben. Ha egy közösségben az az erő megnyilvánulás, tudod, hogy különbözik. Nem kell bizonyítanod a másiknak, hogy vagyok olyan legény, emlékezünk a népdalra, vagyok olyan legény, mint te. Nem kell munkaversenyt csinálni a kaszállásba, tipikus néprajzi terület, hogy ki bír több rendet levágni. Nem kell bizonyítani. Az Isten világa nem az eré, nem az érdemek alapján működik, nem teljesítmény elv alapján értékel az Isten. Felszabadító ez? Az igazi eklésziában ebből fel lehet szabadulni. A közösség nem fog elválni. Újból és újból kifejezésre juttatja. Még az adomány is milyen? Önkéntes és jókedvű. Nem csülingeltetünk, nem hatásvadászt gyakorlunk. Nem azt mondjuk, hogy illene adni. Nincs ilyen. Szabaduljon fölettől a keresztény közösség. Hadd kérdezze meg, ha tehát ez a helyén van, hogy mindenki kapott az Istentől valamit. Tehát ne engedjétek meg magatokban, hogy másokhoz mérjétek magatokat. Magatokban ne engedjétek meg, hogy másokhoz viszonyuljatok. Ez lehet tagadás, vagy lehet rajongás, lehet utánzás, lehet menekülés és felejtés. Nem. Bontakozz ki, te kaptál Istentől képes. Keresed? Találod? Akkor abban van a szolgálatod. Ha azt használod, kapsz hozzá másikat is. Miközben ezt végzed, nehogy te a 190 centi magas mérd ahhoz, aki csak 130, meg 50 kiló, és te büszke vagy, hogy erősebb vagy. Ne nézd le azt a szegényebbet és a kisebbet. Ebben a pillanatban a keresztény közösség légköre már nem egymáshoz méri magát, nem uralkodik, nem alá és fölé rendeltekből áll, hanem mindenki tudja, hogy kapott valamit, mindenki használja, és ebből adódik az az utánozhatatlan légköre. Hogy kérdezem meg, mi kell ahhoz, itt megint meg kell állni, ez volt az első pontunk. Ellenőrző kérdés. Mi kell ahhoz, hogy ez a légkör fennmaradjon? Hogy én nem adtam neked, ti nem adtátok nekem, hanem mi mindannyian kaptuk az Istentől. Mi kell ehhez a légkörhöz? Mi kell folyamatosan? Tessék? Az Isten gondviselésének az a jelen volt, hogy segítsen, hogy nem a testvezérel, nem az emberi természet uralkodik magamon, rajtatok, hanem kaptuk, Isten lelte osztogatta, és nekünk azt használni kell. Ez az a folyamatos szempont, hogy naponta ezt fenn kell tartani. Így működhet csak ez az eklészia. Ha ez a dolog világos, tehát a karizma, az adomány, az ebből fakadó diakónia, az ebből emellett mindig jelen kell legyen energia, erő megnyilvánulás. Pál apostol azt mondta, nézzük a bibliai példát. Én többet munkálkodtam, mint az összes többiek együttéve. És hozzáteszi, tényszerű voltál, tudod beszélni arról, hogy ő mekkora hatású? Tudod, vagy nem tudod beszélni? De ebből nem az következik, hogy na testvérek, akkor ti is legyetek kedvesek fölgyűrni az alsó neműt, hanem mi következik? Nem én, hanem az Istennek velem levő kegyelme. Vagyis magyarul ti nehogy szorongjatok, hogy nem tudtok annyi missziótra elmenni, mint én. Nehogy hozzám érjétek magatokat. Veszélyez egy közösség, vagy egymáshoz véd magát a közösség? Hadd kérdezzem meg. Felekezett semleges probléma? Nem egészséges. Isten lelke nem így működik. Felszabadító erő lesz, hogy nem kell pislogjál a másikra, hanem belülről kifele kell, tudsz élned. Ha ez világos, ez a képlet, akkor jön a hetedik versünk, ez a harmadik gondolatunk, 1 Korintus 12.7, mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. Ez a Biblia vers, hogy haszonra adatik, emlékeztek, úgy fordítható, hogy a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek haszonra, használatra, összeszedésre, összehozásra, összehordásra adatik. Szümferó. A keresztény közösség tagjainak mit kell tudni? Egyikünk kap minden ajándékot? Egyikünk kap mindenféle ajándékot arra nézve, hogy benne kibontakozik az összes lelki ajándék? Hogy szól a híres példázat? Elment a gazda, és az ő vagyonát szétosztotta a kik között? A szolgák között. Kiben volt egy az összes? A tökéletes Isten fiában. Ő benne egy volt. És amikor elment, Jézus Krisztus elment a mennybe, akkor kik között osztotta szét az ő ajándékait? Ki között? Hát az ő népe között. Ezzel így indulhat el a hívő közösség kibontakozása. Igen ám, de ha részszerint vannak az ajándékok, részszerint ki magában növekszik, ez még nincs egyben, ez még nem az eredeti cél, hanem most a hívő közösségnek egy természet feletti célja, egy végképp eddig is ember feletti, hogy győzd le magad, ne az emberi természeted uralkodjon rajta, hanem te bontakozz ki, te találd meg az ajándékaidat, a képességeidet, növekedj és fejlődj, ne a másikhoz mérd magad. Ez is ember feletti már, de most a hetedik vers ezt még meghatványozza. Mert azt mondja, hogy a hívő közösség arra való, hogy a sok-sok egyéni növekedő lelki ajándék, aki már végre magát nem magához, végre magát nem emberekhez, nem egy közösséghez mérem Istenhez, és keresve kibontakozik, ezeket az ajándékokat most mit csináljon? Hordja össze. Hogy kérdezem meg, nehéz egy kórusban együtt énekelni? Meg kell tanulni a különböző fekvéseket, nem is egy helyre kell ülni, szólamok szerint, meg kell tanulni egyszerre belépni, egy kottából énekelni esetleg, egy inter, jó karmester kell hozzá. Tehát ez egy tudomány, hogy, hogy mikor szól jól a kórus együtt. Itt kezdik a közösségnek a közösségi élete, hogy én tudom, hogy jó, kiegészítlek téged, ebben, abban, és egymás kez alá játszunk, a jó csapatmunka itt kezdődik. Kedves üleket, az összehordás hanyadik lépés? Első lépés, hogy valós megtérők legyenek. Megtérés nélkül nem lehet ezt lélek szerint járni. Ha ez valós, akkor az ajándékaidat fel fogod fejezni, hogy Istentől valóak. Már nem önző és fogyasztó lesz, hanem kibontakozó. Itt van a három szempontunk, ajándék, szolgálat, előmegnyilvánulás. És az e szerint gondolkozó képes-e közösséget alkotni? Csak megjegyzem, hogy működnek a mai kampányegyházak. Gyere a közösség tagjának. És majd tanítvány leszel. Azért, mert egy helyre járunk, nem vagyunk közösség, kedves ülekezet. Nem lehetünk közösség, ha nem vagyunk újjászületettel. Akkor lesz a közösség közösség, hogyha ez a folyamat rendelkezésre áll, és a valóságosan fejlődő egyének összehordása egy folyamatos tevékenység. De mivel nem vagyunk tökéletesek, egyikünk hiányos, másikunknak sosem volt apja, anyja, mikor mondta, Jézus, ki az én fitestvérem, nőtestvérem, anyám. Tehát ezt így mondja a szociológia, hogy újra szocializálódásra van szükség. Egyik nem tud beszélni, a másik szorongó, a harmadiknak alapdolgokat kell megtanítani, de hogyha ő elfogad, akkor lehet. Ha ő kérdez, akkor meg tudjuk, mi a baja. Ha a másik segítőkész, akkor elé megy, és akkor is észreveszem, amikor még nem is mondja. Amikor ez a légkör kialakul, akkor van fejlődés. Van elfogadás, nem kell szégyelni valamit. Nekem ez még nem megy. Erre rájöttem erre a kérdésre, amikor a számítógépet tanultam, Szekszárdon az alapítvány iskolát szerveztem, és akkor gyerekek kérdeztek tőlem valamit, hogy mondom, gyerekek, ezt én nem tudom, mert én most tanulom még a számítógépes munkát. Minden a gyerekek az osztályban kurzsa mondták, hogy gyerekek, a Gábor bácsi most tanulja, gyertek, segítsünk. És ott volt 20 gyerek, és magyarázta kapásból, hogy ez hogy kell ez. Ha én fölvállaltam, hogy tanulom, akkor mindegyik elmondta maga 5 kis meg 6 kis tudomány részét, meg 7 fájt, amit ő tudott, és azonnal minden gyerek segített, hogy tudjam. Ha ez az a légkör, ami megvan, akkor abban a pillanatban ezek a fogaskerekek, hogy egyik a másiknak segít, mert tud elfogadni, akar fejlődni, de nem a maga képére akarja a másikat fejleszteni, akkor az egy utánozhatatlan légkört hoz létre a gyülekezetbe. Ez az összehordás. Nem azért hordjuk össze, ugye ismerik ezt a szocialista mintát, hogy a közösbe hogy. Tehát nem embereknek. Ugye ettől más az Isten műve, hogy mi az Istennek tevékenykedünk, nem embereknek. Nem a magunk hasznára, nem egy egyház hasznára, hanem az Istennek. Mit jelent ez? Más embereknek, a magunk növekedésére, hogy azáltal más is növekedjen, a hívő közösség az egy önképzés is, de ha mi megértünk valamit, akkor képesek vagyunk azt továbbadni. Egymás gyógyítására, ugye itt fontos a segítő, szociális funkció. Ez tehát az egészséges közösség működésének egy alapképlete. Nem egyéni pusztán, hanem közösségi, de akkor lehet közösségi, ha hívő egyén feltétele van, hívő fejlődő egyénekből áll a közösség, ezt pedig csak megtért egyes emberek képesek megvalósítani. A megtérés nem extra. Nem majd közben a gyülekezetbe kialakul, hanem a gyülekezettagságnak a belépési feltétele kell legyen. Embereknél ugyanis ez lehetetlen. Hozzá kell tenni, a válságaink is nem egyebet hoznak elő, mint lehet, hogy aki sosem volt megtért. Vagy megtért, de elfordult az útról. Ezért mondja az írás, hogyha megtért volt, akkor forduljon vissza, strefó. Ha pedig itt van, de csak a neved az, a valóságban sose tértél meg, akkor pedig valóságosan tér meg, megtanulja. A válság erre való tükröt tartson, hogy kezelünk bizonyos eseményeket. Indulattal, düvel, vizsgáltok meg magatokat. A test cselekedetei jönnek elő, mint reakciók belőletek a válságra, vagy nem? Az tükröt segít tartani arra, hogy kezeljük ezeket az eseményeket. Ez volt az első döntő kérdéskör tehát, az egyén a közösség viszonyáról, a hívő közösség alapjairól. Ezt már rögtön látjuk, hogy nem egy szombatos program. Ez egy életprogram. De ha ez a légkör működik, akkor jó abban a családban és abban a gyülekezetben élni, mert közzé tesszük, amink van, önkéntesen, és a másik is fejlődni akar, és akkor egymást kiegészítjük. Ez a légkör egy ilyen jó munkahely, az meghatványozza az embereknek a befolyását, a motivációja, átragad egyik emberről a másikra. Nagyon nehéz itt ezt a kérdést abba hagyni, talán még egy példát elmondjuk. Németh Gyulát talán többen ismertek, Fafaragó barátunk Celldömökről. Törökkoppányban sok kézműves tábor tartott. Ott van 20 gyerek és 30 szülő, és egész nap faragnak. Egy gyerek hangosan kiabált, Gyula bácsi, elvágtam a kezem. 5 perc múlva ekkora kötésre a kezén, a gyerek dolgozik tovább. Egy óra múlva hallom, Gyula bácsi, megint belevágtam a kezembe, de fölfogta a kötés, és dolgozik tovább. Mi ez a légkör, ami egy jó műhelyben, egy jó mesterember körül kialakul? Az alkotásnak, az alkotás folyamatának az utánozhatatlan légkör. A gyülekezetnek ilyen műhelyé kell válni. Van történelem, etika, személyes, családi, sok-sokféle ismert, amelyben ezek feltételül vannak, hogy jól működjünk, jól használjuk az élet törvényeit, a társadalom törvényeit, a lelkiismeret törvényeit, és ha fejlődünk abban, akkor adjuk közre. Erre való a gyülekezeti életünk. A negyedik gondolatunk, ami ezután következik, egy bibliavers összefoglalja ezt a kérdéskört. Egy egyensúlyt teremt a ketté között. Elő is valamikor régen egyszer beszéltem, de ezt a két verset érdemes ecuszra ehhez hozzákapcsolni, ez a kérdéskörhöz. Efézus 4.15. Hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a feje Krisztusban. Ez a vers első fele. A vers második fele pedig, akiből az egész test szép renddel egyberakatlan, egybeszerkesztetvén az ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tag mértéke szerint való munkálkodással, munkássággal teljesíti a test növekedését, a maga felépítésére szeretetben. Ez önmagában egy igéhirdetést témája lenne ez a kettő vers. Most miért idéztem föl egy újabb pontként? A vers első része micsoda? Növekedjünk abban, aki a feje Krisztusban. Minden egyes embernek először is kihez kell tartoznia? Az ő felelőssége, nem a másoké, a sajátja. Növekedjen Krisztusban. Ő neki kell egy mesterhez csatlakoznia. Ez az új szövetség lényege. Ezt egy picit kibontja, hogy hogyan, az a két szó, hogy az igazságot követvén, szeretetben lehet a kettő C-t választani, hát kérdezzem meg. Lehet csak szeretetben követni az Istent? Hát lesz belőle sokféle érzelmi vallásoság. Lehet csak igazságban követni az Istent? Lesz belőle egy legalizmus. Ez nem az Isten világa. Ez a kettő elválaszthatatlan. Ez a dolog első része, ez legyen nektek egy arspolitika, hogy nektek, nekem, hogy kell Istenhez csatlakozni. A vers második része a közösség élet összefoglalása, akiből az egész test szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segítségének minden kapcsaival. De érezzük, hogy egy közösségi együttmunkálkodás is nem szabad, hogy egyéni uralkodás, én vagyok a rangidős, én vagyok az okos, én vagyok a művelt vagy a gazdag, nem szabad érvek alapján, érdemek alapján történjen, akkor megint egy embernek az akarata nyomódik rá az egész közösségre. Nem szabad. Aztán, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássága. Most olvastuk az előbb, ugye? Az a jó, ha mindenki azt a mértéket teszi meg, amire ő képes. Ne felejtsük el, az 50-es években, amikor egy segédmunkásból lett TS igazgató, hát a fordított részt azt értjük, hogy miért volt, mert egy megfelelő kvalitású embert nem szeretett volna a politika, hogy a helyén maradjon, mert nem tudta megvenni, ezt értjük. De amikor egy kis emberből, akinek nem volt képessége rálátása valamire, egy vezető lett, akkor az egész gyár, az egész termelőszövetkezet sínlődött el. Miatt? Hadd kérdezzem meg. Hát nyilvánvaló, mert nem tudta átlátni azt a rendszert. Az egy rendszer igazgatási kérdés. Ez egyértelmű. Azt mondja Pál apostol itt a 15-6-os versben, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését, a maga felépítésére szeretetben. Tehát ha én továbbadom nektek azt, amit megértettem, miközben én erről beszélek, én is megértek egy csomó dolgot. Miközben beszélgetünk, én magam is a reflexió révén, a végig gondolás révén, a kérdések, a válaszok révén sok mindent végig gondolok újra, sok minden új kérdésre találok, és én is fejlődök. Tehát ez a közös műhely munka magának a mesternek is a javára válik, aki továbbadja azt, amit kapott, és ti is, ha bármit továbbadtok, amit kaptatok, szolgáljatok azzal, amit kaptatok, ti is fejlődni fogtok. A testnek felépítésére, és itt is a kulcs szó micsoda? Utolsó szó. Szeretellel. Hát értjük, mi a nagy parancsolat? Nem pont ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd vele barátodat, mint magadat. Ez a nagy parancsolat. Hát ebben a légkörben működhet valami egyedül. Ez tehát egy összefoglaló szempont, egyén és közösség harmóniája vagy összefüggése szempontjából. Negyedik fő szempontunk, itt megint csak hivatkozok egy óriási anyagra, amit el fogok küldeni e-mailben, mondtam Zsuzsának is, hogy ha úgy alakul, akkor ezt vegyétek át, ezt a kis anyagot. Nem hosszú A4-es lapból, hát ez nekem 35 oldal, normál margóval, normál betűmérettel, tehát nem hosszú. Egy adventista egyháztörténész Amerikában írta ezt a könyvet, ezt a kis tanulmányt, feladták az adventisták a helyi gyülekezet vezetésének biblikus modelljét, ez a címe a kis tanulmányunknak. Ezt országosan is napirendre fogjuk majd tűzni. Ebben a kis könyvben, ebben a kis tanulmányban az elején van egy nagyon fontos különbségtétel. Ez a különbségtétel pedig a következőképpen hangzik. A gyülekezeti tisztségviselőknek van két csoportja. Kettő csoportja. A gyülekezeti életünk, közösségi életünk, a tisztségviselői tevékenységi közegnek van kettő döntő különbség, kettő csoport. Ez a következő. Azt mondja ez a szerző, vannak, akik Istentől kapott ajándékaik alapján végzik a szolgálataikat, amiről beszéltünk a lelki ajándékok kapcsán. Amiket az Isten lelke ad. De a közösségi életben van egy csomó olyan feladat, ami nem Istentől adott lelki ajándékok vonatkozásában kell végig gondolásra kerüljön, hanem meg kell választuk egymás között a különböző feladatokat. Magyarul. Meg kell fizetni a gázórát, meg kell szervezni a fűtést, a világítást, a takarítást, és minden egyebet. Világos, egy jó szervező jól fogja ezt, ez is lelkeljenék, hogy megszervezi. De a legkülönbözőbb gyakorlati tisztségek, feladatok, ellátandó közösségi dolgok ügyében ezek megválasztásra kerülő funkciók. És ez a testvérünk nagyon bölcsen ezt a kettőt külön válaszza. Hogy különböztessük meg azt, ami az Istentől adott elhívás és tisztség, apostolok, tanítók, lelkipásztorok, diakonusok, stb., akiket Isten választ, és különböztessük meg azokat, akiket a közösség választ. Miért idézem ide ezt az alapszempontot? Felírta magamnak apostolok cselekedete első fejezete 24-es, 26-os versét. Milyen hibát követel az ősegyház a legjobb szándékkal? Júdás öngyilkossága után imádkozik, sorsot vett, és a legőszintébb áhítattal azt mondja, hogy megválasszuk 12. apostolnak kicsodát. Kedves testvérek, a legőszintébb szándékkal, Krisztus halála után, imádkozással együtt, Krisztus tanítványai is tudtak adni Mátyásnak lelki ajándékot, vagy nem tudtak adni. Tudták adni a 11-en az apostolság lelki ajándékát? 11-en. Imádkozva, kézrátétellel, sorsvetéssel. Tudták, vagy nem tudták? El ne határozzátok, hogy ti mind gyülekezet, miénk a legfelsőbb hatalom, így szól az adventista öntudat, mi majd adunk valakinek valamilyen tisztséget. Nehogy elhatározzátok. Nem fogtok tudni senkinek lelkiajándékot adni. Felszabadító ez a tudat? Értitek? Nagyon jó. Nagyon felszabadító. Mert hogyha én tudom, hogy a gravitációt nem én alakítom, akkor mentesek lesztek egy csomó tiszteletkörtől. Ti választátok meg, hogy ki lesz a gázórás, a vízórás, az összegyűjtő, a látogató, sok mindent, amit szét kell osztani. De a lelkiajándékoknak a sora itt van az írásokban, pontosan, részletesen, és ezt feldolgoz ez a tanulmány is, azt ne tévesszük el. Itt jön a baj, amikor a gyülekezet azt hiszi, hogy ő kijelölhet. Legjobb szándékkal is, itt van benne a Bibliában, legjobb szándékkal is eltévezheti, és apostolt választ. Ezúttal negatív példa. Pozitív példa. Apostolok cselekedete 6. fejezetében egy helyes lépés. Apostolok cselekedete 6. fejezet 5. versét olvassa valaki hangosan. Apostolok cselekedete 6:5. Ez egy pozitív lépés viszont. Igen.
És tetszék e beszéd az egész sokaságnak, és kiválaszták Istvánt, ki hittel és szentlélekkel teljes férfiú volt, Filipet, Prokórust, Nikánort, Timont, Parménászt és Nikolauszt, ki Antiochiában való prozelitus volt.
Igen. Tehát amikor a gyülekezet kiválasztotta a gyülekezeti véneket és diakónusokat, a hívő közösségnek a helyi embereit, mondjuk vegyük csak Istvánt, volt áldás István életén? Volt áldás, vagy nem volt? Nagyon is. Tehát bizony egy helyi közösség, hogy zajlik a közösség élet, szolgáltok, tevékenykedtek, egy idő után ki fog derülni, hogy ki a reál és ki a humán. Ki a gyakorlati, ki az elméleti, ki a szervező és jó menedzsment, ki a megcsinálója, és a kez alatt minden kialakul, vagy mondja a Biblia, hogy két embernek kitűnő kézügyessége volt, és az összes aranyat, ezüstöt, szobrot, mindent el tudott készíteni, faragványt a templomhoz, mindent, nem szobrot, hanem faragványt, és mindent, amit kellett, mindenféle fémmunkát, emlékeztek a templomépítésnél. Ki fog derülni? És amikor azt mondja, a gyüleketi vént, vezetőt választanak, akkor ott is leírja, hogy milyenek legyenek az apostol, a gyülekezetek vénei, egyfeleségű, józan férfi, ilyen-ilyen-ilyen tulajdonságokkal teljes. Amikor ezt látják és kiválaszták, van áldás István kiválasztásán? Igen, mert azt már a helyi közösség válasza. Persze őket is képezni kell, tanítani kell, de azon már lesz áldás. Még a halálán is áldás volt, ha megengedte az Isten, hogy István meghaljon, mert az ő halála indította kinek a változását. Tehát, kedves gyülekezet, a közösségi életben van olyan, ami nem a gyülekezetnek az ajándéka, hogy osztogassa, és csak nem is a lelkésznek az ajándéka, mert Krisztus adja a lelki ajándékokat, nem emberek és nem csoportok. De a közösségi életből adódó funkciókat nyilván szét kell osztani. Vagy ha nem sikerül. Testvérek, most úgy tűnik, én nem az vagyok, akire gondoltam, én ezt elvállaltam, de nem megy, beszéljük újra. Értek? Lehet ezt, nem vagyok a helyemen. Dávid fölveszi Saul páncélját, nem bírok én ezekben járni. Én értitek, hogy miről van szó? Keressük a helyünket. Volt már olyan, aki munkahelyet változtatott közületek? Elkezdte az egyik iskolát, folytattam. Voltatok már így? Hát ugye hát van, akinek ki kell próbálni, hogy hát ez nem illik a kezembe, akkor más helyre megyek. Édesanyának volt egy orvos főnöke, Gyulán egy zseniális anatómus és diagnoszta volt, és azt mondta, főkönyvelőként tett TS-be, hogy pályatévesztett vagyok. Főkönyvelőként tett TS-be. Nem vagyok a helyemen. Hát Jánoskám, már mit szeretnél? Én orvos akarok lenni. Elkezdett tanulni, elvégezte, és Gyulán, amikor temették, azt mondta a gyulai kórház igazgatója, János, te voltál a kórház két lábban járó intenzív osztálya. Ha valakiről nem tudták megmondani, hogy mi a baja, és félrekezelték, János, gyere, légy szíves föl, engem is félrekezeltek, engem is ő állapította meg, hogy rólam is, hogy mi az én igazi bajom. Ment három tört, gondolkodott, jött, ment, megállt, és mondta, mononukleózis infekcióza, most is tudom a betegséget. És az volt a bajom. Ez egy lelki ajándék. Ez egy képesség. Ha ezt keressük, a gyülekezet egy kohó, ami segít embereknek magára találni. Ha te magadra találsz, akkor te avval tudsz jól szolgálni is. A beteg közösség elvár, parancsot ad, bűntudatot kelt, munkába hajt, keveset adakoztok testvérek, többet kéne dolgozni. Miért ilyen, nem tudom, értedek ezeket a motivációs szempontokat? Nem így működik a keresztény közösség. Tehát valamit nem mi adunk, ezek a lelki ajándékok, nem mi teszünk apostolokká bárkiket, de egy helyi közösségnek a lelki előjáróinak a megkeresése, megtalálása, az egy igenis valós feladat, az Isten rendel megint csak elkészít erre embereket, ezt fel kell ismerni, és az ő megválasztásunknak mi volt az oka, hogy lekerüljön bizonyos tanítói, urvacsoraosztó, és nem tudom milyen feladat kikről, mert szegények egyfolytában mentek, jöttek a gyülekezetek között, és olyan dolgokra töltötték az idejüket, amiket már le kellett volna osztani. Tehát egy idő után, lehet, hogy 5 év múlva tovább lehet adni egy feladatot, mert már képes rá valaki. Ez tehát ez az anyag, amiből csak egy szempontot emeltem ki, a Darmstadt anyag, a cím beszédes, feladták az adventisták a gyülekezetvezetés biblikus modelljét, az őskeresztény modelltől, már egy hierarchikus rendszer irányába tolódott el a laudíciai adventizmus, és a reformációnak ebben kell visszafordulnia, de a rendszer csak akkor változik meg, ha szolgáló tagjai vannak. Mert azért lett hierarchikus a vezetőség, mert a tagjai pedig fogyasztók lettek. Nem tudom, értjük a kettőt, hogy egymást feltételezi? Akkor, ha a tagság nem fogyasztó, akkor nem lehet hierarchikusan vezetni. Ha bérelbeli, akkor csak szolgálni lehet. De ha szolgálok és igazat mondok, és ti megvizsgáljátok, akkor örömmel veszitek. Ha valaki uralkodni akar rajtatok, akkor kérlelni fogjátok, hogy ne uralkodjál, mert az Isten jelent nem lehet uralni. Akkor ti figyelmeztetitek. Ha viszont ti kerestek, akkor minden igazi gondolatot örömmel vesztek, amikor a megfelelő forrásból tálapostót is megvizsgálták a bérelbeliek. Hallottok valamit? Tehát meg nem azt mondta, hogy hogy mertek megvizsgálni, én Istentől kapott lelki ajándékkal rendelkezem, hanem azt mondta, hogy jól teszitek, mert ha igaz, amit mondok, árt neki az, hogy megvizsgáljátok? Semmit. Newton törvényét ma is be lehet bizonyítani. Megvizsgálható. Ennek következtében nem árt, ha megvizsgáljátok. Mentek el a technikai múzeumba, meg lehet vizsgálni, hogy mi hogy működik. Nem árt, nem tabu. Az Isten törvényei ilyenek. Ez felszabadító a tanítóknak, ez a tudat. Nem kisebb attól ő, ha a testvérek megvizsgálják. Ez tehát ennek a tanulmánynak a lényege. A reformációnak tulajdonképpen egyéni, de közösségi szempontból is vissza kell térni ez a gondolkozásmódhoz. Ezt tehát majd tűzzétek napirendre. Utolsó pontunkhoz érkezünk, így írtam föl magamnak ezt a pontot, hogy egyház szervezet. Az advent mozgalomról, ami adventista történelmünkről, ugye azt kell tudnunk, hogy a mi advent mozgalmunk 1844, 30-as, 40-es évektől, 44-től konkrétan, 1863-tól adventista egyházunk Philadelphia légkörében születik. A születésünk ebben a megdicsért, fejlődő, növekedő őskeresztény légkörben jött létre. Efézust és Philadelphiát nem dorgálja a Szentírás. Ott dicsér. Az a két korszak, ami a mintajellegű ébredéssel, szeretettel, felismeréssel, óhajjal születik, ami rendkívüli. És az 1870-es években egy rejtett folyamat, a 80-as években pedig egy nagyon drasztikus folyamat már kibontakozik, aminek a következtében már laudíciai korszakba lép ugyanez a korszak népe, ugyanez az egyház szervezet, és a tagsága és a vezetősége, és tulajdonképpen eltorzul a szemléletmód és a gyakorlata. Tehát a szolgálatból uralom lesz, a kibontakozó tagságból fogyasztás, a hitből nem fejlődés, hanem tan, dogma, hitvitázó adventizmus, bebizonyítás. András, amit mondott ugye a lutheránizmus kapcsán, hogy ennél a reformáció, és mi lesz belőle nagyon gyorsan, ugyanúgy, Lutherék, Kálvinék alapító atyáink tamainak az ismételgetése, protestáns ortodoxia. Ebben a korszakkal kapcsolatban egy nagyon rövid, ezt még Wolfgang folytatta annak idején, egy nagyon rövid, egy nagyon tartalmas kis írás, ennek a philadelphiai adventizmusnak egy döntő írása, James White Szervezet és Fegyelem című munkája. Nagyon alapos és nagyon nagyszerű munka. Így fogalmazza meg az egyház szervezetnek a célját. A szervezetnek kettő célja van. Soha nem az volt a célja, hogy ostorként engedelmességet kényszerítsen ki, hanem sokkal inkább, hogy védelmezze Isten népét. Két célja van, hogy egységet biztosítson a cselekvésben, tehát szervezzen, másrészt, hogy védjen a csalóktól. Csak egy egyszerű példa, egy adventtörténelmi dokumentumból tudjuk, hogy valaki a Nagy Amerikában bejelentkezett, hogy én adventista prédikátor vagyok. Már mennyasszonyt is szerzett magának pár hónapon belül. Adományokat és minden egyebet. Ezt a végén kiderült, hogy szélhámos volt. Tehát a szervezet itt mi könnyen vagyunk egy kis országban, mert ismerjük egymást. Meglátogatható, visszakereshető mindenki, de nagyobb létszám esetén automatikusan kellett valamilyen rendszert létrehozni arra, hogy nem mindenki mondhassa magát annak, hogy ő mondjuk egy tanító, egy utazó tanító. Egy egyszerű rendszer szervezésről van szó tehát. Hitbeli szempontból nem ad garanciát az egyház. Hitbeli szempontból a szívben kell legyen a garancia. Ezt tehát majd annak idén majd olvashatok el, szintén el fogom küldeni. Végül befejezésképpen Máté Evangélium 23. fejezet 8. versét szeretném idézni. Máté 23.8. Egy a ti mestereknek a Krisztus. Ne hívásatok magatokat. Ennek, ti mindjárt testvérek vagytok. Egy a ti mesteretek a Krisztus. Mit jelent ez a mondat? Miért rendező elv? Egyén, közösség, fejlődés, igazi eklészia, igazi kibontakozás vonatkozásában. Miért döntő ez a kifejezés? James White-tól szeretnék itt megint idézni. Azt mondja, Krisztus viszonyát az ő szolgáihoz és az egyházhoz úgy határozta meg, egy a ti mesteretek. Istennek nem állt szándékában a keresztény egyházban olyan jellegű szervezési rendszer legyen, amely elveszi Krisztustól vezető szerepet. Hadd kérdezze meg azonban, mi lett Laodiceában? A korszakban mi jött létre? Krisztus az ajtón kívül állt. Hát ha az ajtón kívül állt, akkor tudta a laodicei tagságot vezérelni? Tudta vagy nem tudta?
Nem.
De az egyház fennmaradt-e? A szervezet.
A te.
Hát de ha az ajtón kívül állt, és a szervezet meg fennmaradt, akkor fönn kell biztosítani, fönn kell tartani valahogy a működését. Hát mi vette át Krisztus kormányzásának, a szívbe írt törvény kormányzásának a helyét? Mi vette? Az emberi. A szervezet, a struktúra, a hierarchia. Értsétek meg a torzulást, logikus. Tehát ne mondjuk azt, hogy miért kellett. Logikus, hogy bekövetkezett a torzulás, mert a hitbeli gyengülés következtében elveszítették az egyének, a tanítók, az egyének, a testvérek, az egyének, elveszítették a Krisztustól való filadelfiai függőségüket. De ha fönnmarad a közösségi életünk, ha itt egy csodálatos felismerésen átmegyünk, és aztán 10 év múlva ellaposodunk, akkor 20 év múlva megint mi lesz belőlünk? Törvényszerűen szervezett, csak akkor egyre lesz a pápa, azért, mert neki kell irányítani azokat, akik nem gondolkoznak. És hogyha ő irányítani akar, a többiek meg nem gondolkoznak, vagy adhatunk szereposztást másnak is. Egy a lényeg, akkor emberi módon kell fönntartani a működés látszatát. Idézem a katonaság híres mondatát, elvtársak, úgy munkálkodjunk, hogy a semmittevés is lázas tevékenységnek látszik. Értsük meg, hogy van logikája, hogy a rendszernek, hogy kívülről vezető van, kívülről irányító van, mert ha nincs belső motiváció, akkor parancsba kell adja, meg kell dorgálja, akkor büntetőt kell kercsek. Valahogy működtetnem kell a bábjátékot, valahogy valamilyen rendszert ki kell találni. Mézes madzag vagy bunkósbot, két egyszerű technika, vagy még sorolhatunk sok egyebet. Kedves gyülekezet, amikor Krisztus nem a szívben van, az eklészia tagjainak nem ő a mestere, akkor be fog következni a szervezeti torzulás. Megfordítom, ha visszamegyünk a sor elejére, ha szívbe írt törvény motivál mindenkit, akkor kezd bérajbeli közösség kialakulni. Jöhet ide Krisna is prédikálni, meg fogjátok vizsgálni, le fogjátok ültetni, kérlelni fogjátok. Majd, hamis tanítás esetén nem köszöntitek, mint tanítót. Nem haragszotok rá, nem elzavarjátok, nem köszöntitek, mint tanítót. Ez a bibliai felelős felnőtt közösség mércéje. Hozzáteszem, természetesen nem csak a közösség felelősségéről kell beszéljek, hanem a tanítók felelősségéről is, mert az írás szerint a tanítóknak a felelőssége több, mint a testvérek felelőssége, és ezért ők más mércével lesznek megvizsgálva. Ez megkerülhetetlen felelősség. De ne mentse föl magát a közösség, hogy én nem vagyok tanító, én csak közösség vagyok. Ti felelősek vagytok azért, hogy kik állnak a ti szószékeiteken. Ti mit isztok? Hogy ti pocsolyába mentek vizet inni, vagy forrásvizet. Ezért ti felelősek, ti felnőtt bérbelieknek kell legyetek, azzá kell váljatok. Ez a bibliai mérce. Vizsgáljátok meg, hogy honnan vettétek. Ez a mi válságunknak a egyik aspektusa. Ha lemondok arról, hogy én megvizsgáljam, döntsétek el, testvérek, hogy milyen napszak van most. Szavazzátok meg. Mindig azzal szoktam viccelni, testvérek, ne szavazzuk meg, hogy van-e gravitáció. Ugye értitek? Egyetemes törvényeket nem szavazással döntünk el. Ha ez a gondolkozásmód igaz ránk, ha a tévedésünkből azt mondjuk, hogy a testvérek, ez tényleg így van, ez jobb, ez igazabb, vagy tévedtem, akkor a tévedés az nem probléma lesz, hanem belátom, felismerem, elhagyom, a felismerés öröme nagyobb, mint a tévedés, akkor fejlődés lesz belőle. Nem baj, hogy tévedett valaki. Hadd kérdezzem meg, Dávid Isten kedves embere volt, tévedett sokszor, bűnt is követett el sokszor. De be tudott látni, tudott fejlődni? A fejlődés öröme nagyobb volt, mint a bűn, a hiba? Igen. Ezért lett Isten kedve, ezért lett Krisztusnak az elődje. Lehetett Krisztus elődje. Ez a fejlődésünk egyetlen útja. Ha viszont erről lemondunk, és ti össze fogtok járni továbbra is, akkor arra lesztek ítélve, hogy újabb felekezeti egyházi közösség legyetek. Szürkék, egyenszínűek. Nem lehet kibontakozás másképpen. Ezek törvényszerűségek. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatunk, hogy a válság Istennek egy kegyelmes eszköze, hogy bizonyos dolgokra rájöjjünk. Úgy járunk, mint a Lázár sírjának. Uram, már szaga van. Hát, hogyha arra van szükség, hogy már mozogjon valami, annyira penészes legyen, annyira nem, hát akkor megengedi az Isten, ez a szeretetében van, hogy belátás, hogy felismerés szülessen. Hát hány fizikus, hány tudós egy problémának az elrontásakor jön, hogy mi a megoldás, és akkor heuléka, és akkor gyorsan, ugye emlékeztek a görög tudósra, hogy fürdik, és akkor rájön, hogy amikor belemerül a kádba, hogy amikor belemerül, akkor kicsordul a víz. Hát ez a megoldás, hogy amennyi belemerül, annyi víz csordul ki. Hát akkor ez a megoldás, hogy... És akkor felismeri a törvényszerűséget. A válságra tekintsetek úgy, mint Isten eszközére. Keseregtek azon, hogy miért van válság? Egy újabb kérdés. Botránkoztok azon, hogy válság van? Elvárható lett volna, hogy valaki ne beszéljen csúnyán. Miért csinált ilyet? Megterhelődtetek azon, hogy nem ezt reméltétek, hogy én nagyon sok kesergő embert látok. És hogyha így tekintünk a válságra, akkor lesz esély, hogy felismerik és kapaszkodjatok meg. Van, aki olyan, mint a Biblia azt mondja, az ebb a maga okadásához visszatért. Tudtok ennél félelmetesebbet? Felismerni, látni, szenvedni tőle, és megismételni abban. Tudtak irracionálisabbat ennél? És meg fog mindenki térni Isten népe közül? Nem. Ne legyenek illúziókban, az én népem így szereti, nem fog mindenki megváltozni. Szenved tőle. Zárszónak Ónori Zoli Balátom örökbecsi történetét hagyd mondjam el nektek. Hajléktalan szolgálat Budapest, tél, minden nap, melegte a takaró, gyógyszer, és Budapest. És van egy törzsvendégük egy aluljáróban, vagy volt, nem tudom, éle még a bácsi. Mindig ott ült, mindig fázott, mindig éhes volt, és mindig szomjas volt. Mint akkor jöjjön be, melegedő, elégetjük a ruháit, megborotváljuk, lefertőtlenítjük, rendbe tesszük, tiszta lesz. Jöjjön be. Válasz, nagyon fázom. Nagyon fázom. Egy hét múlva, két hét múlva, három hét múlva. Lehet az ilyen emberen segíteni, kedves ülekezet? Vigyázzatok, ha panaszkodtok, keseredtek, másokra botránkoztok, ebben egy életet el lehet tölteni. Mérgesek vagytok, van egy barátunk, mindig mérges, mindig szidja a világot, mindig morog, mindig lázad. Egy élet elmehet így. Vizsgáljátok meg magatokat. Nem az a kérdés, hogy máshol ki mit rontott el. Mi az én önrendelkezési lehetőségem, amit én megtehetek. És hogyha te ebben elindulsz és fejlődsz, akkor olyanokra fogsz találni, akik így fejlődnek és így gondolkodnak. Ezeket az Isten össze fogja rendelni. Ez örömet és erőt ad. Itt jön létre az eklészia. Lesz kihívott a közössége. Négy égtájról, északról, délről, napkeltről, napnyugatról. Kik ezek és honnan jöttek? Készít Isten népeket. Aki nem akar ébredni, az nem fog. Én ilyen egyszerű, természetes rendezőjeleket szerettem volna nektek elmondani azzal kapcsolatban, hogy az egyház szervezete nem mint valami dogmára, nem valami különleges, valami speciális bibliai tanításra gondoljatok, hanem egy organikus dologra. Egy élő fa, az növekszik. Egy halott fa, ez már halott. Ez jövőre is pont így fog kinézni. Hát jövőre pont így fogtok kinézni, akkor baj van. Fejlődés értelmszerűen változással jár, növekedéssel jár, azzal jár, hogy kinövitek a régi ruháitokat. Ez természetes. Rájöttök, hogy ez kár és szemét volt, elrontottam. A fejlődés rávezet felismerésekre. A műhelynek ilyen a természete. Ezt kell megteremteni Isten népe körében. Önkéntesen, szeretetből, nem elvárva, Krisztus követve. És hogy ha ezt mi folytatjuk, ha ebben mi fejlődünk ilyen törvényszerűségek mellett, akkor azt ígéri az Isten, hogy ő elkezdte, és be is kívánja végezni. Adja jó Isten, hogy ilyenek legyenek a mi közösségi alkalmaink. Akkor nem kell félni, hogy unalmasak, nem kell félni, hogy szárazak, és nem kell félni, hogy itt egy gyerekszobába jövünk össze. Teljesen másodlagos. Nem, nincs jelentősége. Isten segítsen bennünket ebben. Amen.